A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünk kezdetén a 377. dicséretünket énekeljük. 377. énekünknek mind a három versét. Az első vers így kezdődik, Szentlélek, végy körül bennünket. Mai igénket olvasom Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből. Pál levele a római gyülekezethez 7. részéből a 14-től 25-ig terjedő verseket fogom olvasni. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, megünk magunk teljes testi és lelki valóságával állunk meg te előtted. Te látod, hogy mindaz, amiről az apostol beszél, milyen közel van hozzánk. Hogy mennyi küzdéssel van tele az életünk, kifelé is, de ugyanakkor befelé is. Mennyi mindennel megpróbálod a mi életünket, és hogy milyen sokszor tudnánk gyönyörködni mindabban, amit te adsz nekünk, mégis a próbatételek alatt és a bűn fogságában hiával vagyunk ennek. Így jövünk megint csak a magunk nyomorával ide te eléd. Vár minket ez az asztal is, amelyet te megterítettél, hogy feloldozz minket, hogy a terheink alól megszabadíts. Így is készítettük a lelkünket, hogy valamit szeretnénk abból itt hagyni, ami minket fogva tart, ami megterhel. Szeretnénk, hogyha örömünnep lenne a veled való találkozás, ha reménységben megújítana minket, hogyha újabb lehetőségeket, újabb célokat mutatnál meg nekünk, amire érdemes odafigyelni, amiért érdemes újból küzdeni. Vigasztald a lelkünket, erősíts bennünket a te igéden keresztül. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, hogy a te lelked tudjon bennünk munkálkodni, és az megteremje a maga gyümölcseit a mi életünkben. Így kérünk téged, a mi Urunk Jézus Krisztusért, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk, közben mondom, hogy itt számtalan üresték van elő, nyugodtan előre lehet jönni, le lehet ülni. A 235. dicsérettel készüljünk, annak a 4. versét énekeljük. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Igénket a Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből olvasom újra a 7. fejezetnek a 22. és 23. verseiből. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Amen. Nyilván mi többször hallhattuk már ezt a felolvasott részt, és Pál apostolt is ismerjük. De azok, akik Pál apostolt nem ismerik, vagy nem hallották még ezt a részt, talán elgondolkoznak azon, hogy vajon milyen ember lehet az, aki ezeket a gondolatokat így önmagából előhozza, előtárja. Az első olvasatról is kiderül, hogy egy tusakodó emberről van szó. Egy emberről, aki látja azt, hogy az életének lennének nagy elhatározásai, nagy gondolatai, céljai, van benne valami vágy, és szembesül azzal, hogy tehetetlen ennek a véghezvitelére, a megvalósítására. Ha szerencsétlen Pál apostolt valaki pszichológiailag akarná elemezni, akkor azt mondaná, hogy ez egy depressziós ember. Egy olyan ember, aki nem tud mit kezdeni önmagával, nem tud túljutni a problémáin, valahogy le kéne zárni az életében egy-egy szakaszt, egy-egy múltat, és ezt a lezártságot komolyan véve elindulni az új felé. Vagy lehet, hogy azt is mondanánk, hogy valaki olyanról van szó, aki tudathasadásban szenved, akinek két énje van. Az egyik, amely gyönyörködik a jóban, és a másik az, ami ennek a jónak a véghezvitelét nem találja, nem jut el hozzá. Talán erősek ezek a kifejezések, de valahol mi is azt érezzük, hogy mindaz, amiről Pál beszél, az a gyakorlatban benne van a saját életünkben. Az alapigéből ezt így hallottuk, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de a tagjaimban ott van egy másik törvény, és ez kényszerít arra, hogy én azt tegyem, azt vigyem véghez az életemben, amit én nem is akarok, sőt, amire azt mondom, hogy én ezt gyűlölöm. Ezt kellene egy kicsit most itt, ezen a mai vasárnapon megvizsgálni, hogy hogyan is van ez mi bennünk, és hogyan is szabadulhat ettől az ember, és talán nagyon jó alkalom ez a vasárnap arra, hogy utána ide lehet jönni az Úr asztalához, és ezt a vívódást ide lehet hozni az Isten elé. Ha valaki arra panaszkodik, hogy megrekedt az élete, és nem tud tovább lépni, gyengeséget érez önmagában, ha azt mondaná egy barátunk, egy ismerősünk, hogy annyi minden szépet és jót elterveztem, de annyira erőtlen vagyok, hogy ezt megcsináljam, hogy végigvigyem, akkor mi megveregetnénk a hátát, és azt mondanánk, hogy barátom, szedd össze magad, koncentrálj egy kicsit, összpontosíts arra, amit el akarsz végezni. De ez nagyon kevés. Nagyon kevés, mert Pál, aki egy nagyon erőteljes személyiség volt. Valaki olyan, aki mindig is tudta, hogy mit akar. Ő ne tudta volna összeszedni magát. Ő ne tudta volna azt mondani, hogy én le tudok számolni az életemnek a küzdelmeivel, tudok pontot tenni a sorok végén, és tudok egy új életet kezdeni. Hát ő volt az, aki úgy találkozott Jézussal, hogy földre esett, megvakult szemekkel, és egy nagy csodát élt át ebben a találkozásban. Hát ezek után ő maga mondja azt, hogy mindaz, ami a múltamé, azt én kár és szemétnek ítélem, és kezdek egy új életet. És ez az új életet kezdő ember aztán ilyen szavakat mond, hogy hiszen nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök, amit nem is akarnék. Mert van még mindig valami a testemben, van egy olyan törvény, ami engem fogva tart, és attól nem tudok szabadulni. Számtalan olyan élethelyzet volt már a mi életünkben is, amikor szerettünk volna valamit megváltoztatni, valamiben mássá lenni, egy-egy új dolgot elkezdeni, megmutatni azt, hogy én is meg tudok változni. És aztán az lett az eredmény, az a kudarc, amiről Pál apostol is beszél, hogy de volt egy másik törvény, és az erősebb volt. És én kevés voltam hozzá. Ennek a feszültségéről beszél. Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Nem más jelent ez a mondat, mint annak a felismerését, hogy amit az Isten akar véghez vinni az életemben, az jó. Amire az Isten akar engem bíztatni, arra jó lenne engedelmességgel válaszolni, mert az engem tovább visz. Rádöbbenni arra, hogy annyi lelki szükségletem van, amit muszáj betölteni most már. Ami mellett nem lehet elmenni csukott szemmel, nem lehet azt mondani, hogy majd később. Nem lehet most már eltenni ezeket a megoldandó dolgokat az életünkben későbbi időkre, hanem nagyon szükségszerűvé vált a helyzet. Ezzel így nem lehet tovább menni. Nagyon sok minden így nehezedik ránk, amit sokáig görgettünk magunk előtt, és egyszer csak egy olyan toronnyá magasodik fel, hogy Azt mondom, hogy én mindig itt vagyok az Isten szent szín előtt, és annyira szeretek gyönyörködni abban, amit ő mutat nekem. Egy olyan képet állít elém, egy olyan világot mutat meg nekem, amiben nekem a kedvem telik. Én is így szeretnék élni. De mindig megmarad az a kontraszt, hogy ezt mutatja Isten, és a másik oldalon ez vagyok én. És soha nem tudok fölnőni oda. Soha nem úgy sikerül, ahogy szeretném. Hát hányszor van az, hogy az ember elhatározza, talán a templomból kilépve, hogy akkor is másként fogom csinálni. Ha az Isten azt mondta, hogy a békesség útja az, hogy én induljak a másikhoz, akkor elindulok a másikhoz. Ha a békesség útja az, hogy én bocsássak meg először, meg fogok bocsátani. Ha a békesség útja az, hogy elengedem a múltamat, el fogom engedni a múltamat. Aztán kimegy innen az ember, és végig gondolja észszerűen. Én bántottam meg, vagy ő engem? Ő engem. Akkor én nem fogok lépni. Ha a múltam ennyire feszélyez, és nem tudok szabadulni, akkor megint csak visszamegyek, megint csak értelmezgetni kezdem, megint megkeresem ott a logikai összefüggéseket, és nem szakadok el tőle. Pedig gyönyörködtem abban, amit az Isten akart mutatni nekem. Tetszett az, hogy az Isten kimozdít, és belehelyez egy olyan békességbe, ami nem az enyém, amit nem én érhetek el, hanem amit itt rám akaszt az Isten, amiben jó megfürödni és itt lenni, egyszerűen. Annyi mindent már ismerünk az Isten törvényéből, és a belső emberünk gyönyörködik ebben. Nagyon jó ez a kifejezés ide. Vágyódik, szinte irigyen vágyódik arra, hogy ez így legyen velem is. De van a másik törvény, amit a tagjaimban hordozok, mondja Pál apostol, ami fogja tartja az egész fizikai valómat. Itt nem arról a húsvér testről beszél az apostol csupán, ami a fizikai létemet biztosítja. Annak is megvannak az emberi szükségletei. Ezt az Isten tudja, és Jézus maga mondja, hogy ezekről is gondot visel, és be is akarja tölteni ezeket. De az a földhöz ragadt élet, ami az enyém, és amiből önmagam nem tudok kiszabadulni, az annyi mindent megkövetel, és ennek a követelése erősebb annál, amit az Isten sokszor kínál, amit nyújtani szeretne. Pedig szeretném azt, még az erejében is hiszek, még azt is tudom, hogy mindent megváltoztatna számomra. De ott van a másik, ami követeli a kézzelfoghatóságot, a másik, ami követeli azt, hogy nekem is legyenek érdemeim, ami követeli az önállóságomat, ami követeli az én akarásomat, ami követeli azt, hogy engem is elismerjen valaki, ami annyi mindent meghatároz. Sokszor tekintünk úgy a világra, ami nehézé teszi az életünket, de most ebben az igében Pál azt mondja, hogy a legnagyobb ellensége önmagamnak én vagyok. És nem tudom önmagamat legyőzni. Nem tudok önmagamtól mássá lenni. Nem tudom megváltoztatni a belém ivódott törvényeket. Sok minden összegezheti ezt, hogy hogyan neveltek, hogy hogyan forgulódtam eddig a világban, hogy volt-e gyerekszobája az embernek, vagy nem volt gyerekszobája, hogy milyen külső hatások érték, sok-sok minden. Az ember alapjában véve olyan, hogy keresi a jót, de a jó véghez vitelét nem találja meg. És ez azért van, mert az ember elesett már a legelején. Ez azért van, mert a szabad akaratommal mindig azt keresem, aki én vagyok. És nem tudom azt keresni, aki a másik. És nem tudom önmagamtól keresni, még Istent sem. Csak vágyódásom van, hogy Isten engem megtalál. Ezért, akik itt vagyunk, és úgy érezzük, hogy valamit is tettünk azért, hogy mi itt lehessünk. Nagyon alázattal azt kell mondjuk az Istennek, hogy köszönöm, hogy itt lehetek, hogy te azt akartad, hogy én itt legyek. Hogy lehet, hogy bennem mindig is volt egy vágyódás a jóra. De a véghez vitelét nem én találtam meg, te találtál meg engem. Te tudtad azt, hogy mit kell csinálni az életemben, hogy én itt legyek. Hogy adtál egy nagy ajándékot, és ez ide vezetett. Hogy adtál egy nagy nyomorúságot, és amiatt most itt vagyok. Ezt te tudod. Mert nekem van egy olyan törvény a testemben, amely harcol az értelmem ellen, harcol a szívem ellen, és foglyul ejt a bűntörvényével. És Pál apostol itt meg is állhatna, és azt mondhatná, hogy ez az ember veszte. És akkor jön az a felismerés, amit nekünk is meg kell lépnünk. De hogyha én ezt nem akartam, és mégis ezt tettem, akkor itt valami olyan dologról van szó, amitől én mindig is szabadulni akartam, és ez egy harmadik dolog az életemben, amit meg kell látnom, ez pedig a bűnnek a valósága. Hogy nem én tettem akkor most már, hanem a bűn. És itt nem mentegetőzni akar az apostol. Nem azt mondja, hogy végre találtam egy kifogást, hogy a rossz cselekedeteimet, a rossz döntéseimet ráhúzzam arra, hogy hát igen, az emberben van egy ilyen testi, nagyon bűnös törvényszerűség, ami az önzésemet állandóan érvényre juttatja, és akkor mentes vagyok. Én egy jó ember vagyok, csak hát van bennem ez is. Hanem inkább azt szeretné elmondani, hogy az Isten ezt külön akarja láttatni velem. Hogy milyen nagy dolog, hogy nekem már van egy ilyen felismerésem, hogy én gyönyörködhetem abban, amit az Isten ad. Hogy én most már odáig eljutottam, hogy el tudom fogadni, hogy az jó, amit az Isten ad. Egyáltalán nem könnyű azt elfogadni. Az elején végig ezzel tusakodtunk, hogy vajon az, amit az Isten mutat, az tényleg jó nekem? Az apostol azt mondta, én ezt már elfogadtam, ezen túl vagyok. Elfogadtam, és tenném is, de nem tudom tenni, mert ott van az a bennem lakozó bűn. De én most már ettől függetleníteni akarom magam. Én meg akarom az Isten előtt mutatni azt, hogy én más vagyok, én más akarok lenni, csak segíts nekem elszakadni attól, ami nem akarok lenni. És amikor feljajdul Pál apostol a végén, hogy hát ki fog engem ebből megszabadítani, mert én magam nem tudom elhagyni azt az énemet, ami állandóan követ engem, és mindent lerombol az életemben. Akkor utána felkiált és azt mondja, hogy én megtaláltam őt, ő Jézus Krisztus. Ő az, aki elválasztja tőlem azt, amit én nem akarok, ami ugyanúgy hozzá ragad az életemhez. Nem leszek egy büntelen ember, nem leszek egy tökéletes ember. De tudom most már azt, hogy ő is külön kezeli azt az életemet, ami vágyódik a jóra, és ami gyönyörködik benne. Attól, amitől én is szabadulni akarok, amit én magam is meggyűlöltem. Olyan furcsa érzés az emberben az, hogy kellene szeretnem is önmagam, és kellene gyűlölnöm is önmagam. Isten azt mondja a nagy parancsolatban, hogy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Ha én nem szeretem önmagamat, ha nem tudom elfogadni azt, hogy Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok, akkor hogyan fogom megtanulni szeretni azt a másik, ugyanolyan nyomorult életű embert, akinek az élete legalább annyi bűnnel van tele, mint az enyém, hogyha ezt az ajándékot nem kapom meg az Istentől, nem fog menni. Ugyanakkor azt is nagyon jól érzi az ember, hogy amikor oda szembe áll az Isten elé, és beletekint a törvénynek a tükrébe, az Isten törvényének a tükrébe, akkor az ember úgy tekint önmagára, hogy akár szembe is tudnám köpni magam. Hogy én ennyi mindent kaptam az Istentől, és nézzem meg, hogy én már mit csinálok. Hogy hogyan élem meg azt az életet, aminek arról kellene szólni, hogy én hálából az Istennek, mindazért, amit kaptam tőle, az ő dicsőségére élek. Ez egy nagyon nehéz feszültség az emberben. Minden alkalom, amikor idejövünk az úrasztalához, és arról szól, hogy a belső emberem szeretne örülni az Istennel együtt a nagy csodának, hogy az Isten engem fogad, hogy az Isten gondot visel rólam, és szeret. És ott van a másik lelki érzés, ami ezzel tusakodik, hogy én egy nyomorult ember vagyok, és még azt se tudom megtenni, amit már megígértem az Istennek. És erre az apostol így oldja fel meg magának ezt a feszültséget, hogy de hát van valakim, aki odaáll mindig a belső ember mellé. Aki meg tudja erősíteni, aki nem hagyja magára az embert, hogy járja, hogy küzdje a hit útját, hanem ő maga is részesévé válik. hogy Jézus úgy van ott mellettünk, hogy ezekben a nagyon labilis lelki állapotokban a belső embert szeretné erősíteni bennem. És hogyha mégis vétkezik ez az ember, aki én vagyok, akiben benne van a bűn külső törvénye is, vagy testi törvénye is, akkor utána adja feloldozást, és azt mondja, hogy nézd, eredj el, és próbáld meg újból, és kezd előről, és én melléd állok. Különben az egésznek semmi értelme nem lenne. Különben az apostol is lezárhatná a dolgokat, és azt mondhatná, hogy úgysem fog sikerülni. De ő a megoldást ebben látja maga számára. Hogy az a lelki vívódása sokszor kell, éppen azért, hogy keressem az Isten útját. Éppen azért, hogy akarjam a jót. Hogy ne szűnjek meg akarni és keresni ezt a jót. Hát lehet legyinteni, és lehet azt mondani, hogy ez már úgyse lesz jobb. Lehet legyinteni az életünkre, lehet legyinteni a gyógyulásra, lehet legyinteni a bűneinkre, és lehet legyinteni az egész lelki valóságunkra, és azt mondani, hogy ebből már úgy sincs kiút. És lehet azt mondani, hogy én még akkor is akarni fogom a jót, és gyönyörködöm benne, hogyha látom, hogy meg sem tudom valósítani. Ha ki kell mondanom azt, hogy Uram, ez csak egy vágy bennem, de te meg tudod adni azt, hogy ez igazi legyen. Hogy valamit te végezzél el abból, amire én képtelen vagyok. Ezzel a küzdelemmel készültünk most ide az Isten elé. Hiszem, hogy mindenkiben ott volt a vívódás, hogy mit hozzon ide, miért adhat hálát, mi az, ami most nagyon szorítja őt, mi az, amivel önmagában nincs megelégedve, és kerestük azt, amiben lehet gyönyörködni. És az Isten meg is adja, hogy tudunk gyönyörködni belső ember szerint mindabban, amit ide adott, ami az ő ajándéka, ami a terített asztalban van, ami a megbocsátásban van, ami az új reménységben van, ami a gyógyulásnak az ígéretében benne van. És hogyha a véghez vitele nem is rajtunk múlik, oda tesszük az Isten elé, és azt mondjuk, hogy legyen meg az ő akarata, mindazt, amit mi hittel szeretnénk kérni, azt ő teljesítse be az életünkben, mert neki erre van ereje. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk most. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Istenünk, mindannyian úgy indultunk neki az életnek, hogy megvalósítjuk benne a nagy csodát, amely szól békességről, boldogságról, örömről, közösségekről, az életnek annak a teljességéről, amelyre mindannyian nagyon vágyakozunk. Borzasztó érzés az, amikor szeretetet akarunk érezni, és mégis a mozdulatainkkal, szavainkkal gyűlöletet munkálunk. Borzasztó dolog, amikor békességre akarunk igyekezni, mert vágyódunk rá, és olyan könnyen magunkra haragítunk másokat. Nyomorúságos dolog az, amikor elhatározzuk, hogy erőt veszünk önmagunkon, és aztán a legkisebb akadály is legyőz minket. Teljesen igazat adunk az apostol felismerésének, hogy akaratunk és vágyódásunk van, sokszor szívszaggatóan nagyok, és olyan nyomorúságos dolog nem kitalálni abból az útvesztőből, amibe belevittük az életünket, vagy amibe benne van. Ezért állunk előtted, felismerve azt, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. És nekünk csak ez az egy lehetőségünk van arra, hogy mindaz az akarat és mindaz a jó, amiben lehet gyönyörködni, az mégis a miénk legyen, és az életünk része legyen. Így kérjük tőled azt, hogy állj a belső emberünk mellé, amely gyönyörködik, amely fohászkodik, amely neked akar dicséretet énekelni, és ne engedd, hogy az a másik testi ember elhallgattassa szánkon az imádságot, elvegye a reménységünket, vagy ne engedjen neked hálát adni. Így kérjük, hogy erősítsd meg az életünket. Segíts bennünket akkor, amikor betegség vesz minket körül, hogy a reménységünk benned vetett reménység legyen. Adj bennünk bölcsességet akkor, amikor a lépteinket igazgatjuk, amikor a gyermekeinket neveljük, amikor a közösségeinket építjük. Add, hogy mindazt, amit a belső ember eltervez, ne rontsa el a külső ember tökéletlensége. Így kérünk ezért a gyülekezetért, így kérünk benne mindazokért, akik terheket hordoznak, akik a múltjukkal vívódnak, akiknek a jelenében vannak nagy nehézségek és problémák. Te segíts meg bennünket, mutasd meg a te hatalmadat. És add, hogy el tudjuk mondani őszintén, hogy mindaz, amit te teszel az életünkkel, az jó, és mi azt próbáljuk követni értelmünkkel, szívünkkel, és igyekszünk a cselekedeteinkkel is. Köszönjük, hogy itt lehetünk te előtted, és így kérhetjük a te áldásodat gyülekezetünkre is, népünkre, nemzetünkre is, és egyen-egyenként mindannyiunk életére. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szeretném hirdetni az adakozással kapcsolatban, hogy gyülekezetünknek van alapítványa, a Keskeny úton alapítvány, amely az adózóknak azt az úgynevezett 1%-át tudja fogadni. Ha valaki ilyen formán is szeretné adományaival gyülekezetünket támogatni, köszönettel elfogadjuk. Kiáratnál a perselyen megtalálható a gyülekezet adószáma. Hirdetem, hogy megterítettük háladása az úrasztalát a hónap utolsó vasárnapja lévén. Legyünk itt ennél az asztalnál, abban a közösségben, ahol kérjük az Istent, hogy segítsen megerősíteni bennünk mindazt, amely az ő törvényében gyönyörködik. Azt is szeretném hirdetni, hogy a kijáratnál református újságunk, a Reformátusok lapja megtalálható, megvásárolható. Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe. Isten tiszteletünknek e részét fejezzük be a 445. dicséretünk 2. és 6. verseivel, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 445. dicséretünket énekeljük tehát először, annak a 2. és 6. versei. A 2. vers így kezdődik: sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam.
A 392. énekünk második versét énekelve készüljünk Isten tiszteletünk folytatására. 392. énekünk második verse, kihívott minden népből egy lelki népet itt. Jézus Krisztus ma is hív, jöjjetek én hozzám, minnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugosztlak titeket.
Amen.
Hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úrnak szent vacsoráját. Leírja azt a számunkra Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének 23. és rákövetkező verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek is előtökbe adok, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjetek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek.
Amen.
Szemünk előtt vannak a látható szent jegyek, most hajtsuk meg fejünket és valljuk meg bűneinket az Úr előtt. Mennyei édesatyánk, való igaz, hogy mi emberek sokszor vagyunk olyanok, amilyennek Pál apostol ír le bennünket. Hogy talán a lelkünkben ott van az akarat a jónak a cselekvésére, de mégis inkább engedünk a test törvényeinek, és cselekedjük a rosszat. És valahányszor elbukunk, a bűneinket tetézzük és halmozzuk. Most hozzuk eléd ezeket a bűnöket, a kudarcainknak a termékeit, amelyektől a magunk erejéből nem tudunk megszabadulni. Szeretnénk megállni a te terített asztalod előtt, azzal a kéréssel és reménységgel a szívünkben, hogy te tudsz segíteni rajtunk. Kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg most a mi bűneinknek a megvallását, és könyörülj rajtunk a te kegyelmességed szerint. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg. Amen. Közösen tettünk vallást a bűneinkről, jöjjetek fennállva, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, hitetekben nem kételkedem, mégis felteszem az ilyenkor szokásos kérdéseket, melyekre hallható szóval és tiszta lelkiismerettel feleljünk. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy ebben a szentségben adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Feleljétek, hiszem és vallom. Azt kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljétek, hiszem és vallom. Végezetül ígéritek, fogadjátok-e, hogy mindezekért hálából odaszánjátok magatokat Istennek élő, szent és kedves áldozatul? Feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen, kegyelemből a Jézus vérének érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a szokásos rendben jöjjünk az úrasztalához, az úrvacsoraosztás ideje alatt a 457. énekünktől folyamatosan énekeljünk. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, és így élhettünk vele most mi is. Mielőtt elhagynánk Istennek házát, rövid imádságban mondjunk köszönetet ezért. Urunk, naponként mondjuk el az imádságunkban, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és te ezt meg is tetted, abban az áldozatban, amelynek a jegyeivel most élhettünk, és meg is teszed ma is. De azoknak, akik a te kegyelmedből, a te megbocsátó szeretetedből járnak ennek a földi életnek az útján, bizony kötelezettségeik is vannak. Ehhez kérjük most a te mindenek felett való segítségedet, hogy lelked által erősíts bennünket a hétköznapokon, akkor, amikor naponként vívjuk meg a kisebb vagy nagyobb harcainkat a testtel, hogy légy a mi segítségünkre, erősíts bennünket, mert hogyha te vagy az, akiből táplálkozik a mi lelki életünk, a mi lelki erőnk, akkor biztos, hogy győzedelmesek tudunk lenni. Így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és áldásoddal, kegyelmeddel maradj velünk. Amen. Mai Isten tiszteletünket fejezzük be a 451. énekünk utolsó, negyedik versét énekelve, majd pedig fennállva vegyük az áldást. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek áldó és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.